Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az Aréna mai vendégét, Molnár Juditot, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnökét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Hát így az utazási szezon kezdetén vagy elején beszélgetünk, és talán mondhatjuk azt, hogy feladta, illetve feladja a leckét a közel-keleti válság, az iráni helyzet, mindennek nyomán a begyűrűző olaj és kerozin készlet hiány az utazási turisztikai szektornak. Már érkeztek is hírek arról, hogy nagy légitársaságok változtattak a nyári menetrenden, járatokat töröltek, korlátozások léptek életbe olaszországi repülőtereken is az üzemanyag megtakarítás érdekében. És hát ugye mindez épp a nyári szezonra, az utazási csúcs szezonra készülve történik. A magyarországi utazási irodák most egyáltalán hogyan készülnek, mire készülnek, hogyan tudnak készülni és tervezni?
Nos, mi nyilvánvalóan folyamatosan kapcsolatban vagyunk a szolgáltató partnerekkel, így a légitársaságokkal is, és tőlük azt az információt kaptuk, hogy bátran tervezhetjük a nyári szezont, tehát úgymond business as usual, tehát az utazási irodák tudják indítani rendben a charterjáratokat, tehát nem kell tartanunk, ezt a tájékoztatást kaptuk a légitársaságoktól, tehát lesz kerozin.
Óhatatlanul egyfajta rugalmasságot most meg, vagy nagyobb rugalmasságot megkövetel az utazási irodáktól, amikor mondjuk charterjáratokat foglalnak. Ennek gondolom most van a szezonja, vagy már talán túl is vannak a foglalási szezonon.
A charterjáratokat az utazási irodák már jó néhány hónappal ezelőtt lekötötték, tehát a szerződések aláírásra kerültek. Itt a kérdés az, hogy milyen lesz a kereslet. Tehát, hogyha csökken a kereslet, akkor az egy bevett gyakorlat a szakmában, hogy az egyes utazási irodák leülnek és megállapodnak repülőgépek összevonásáról, ha erre szükség lesz. Tehát jelen pillanatban, amit mi látunk, hogy a járatok rendben tudnak üzemelni, de az valóban kérdés, hogy ha ez a helyzet nem változik, az milyen hatással lesz a kerozin árára, és hogyha az ár emelkedni fog drasztikusan, akkor lehet, hogy a légitársaság ezt tovább hárítja az utazási irodára, és ha az utazásra rákényszerül, akkor kénytelen ugyebár árat emelni. Természetesen ugye azt tudjuk, hogy az utazási irodák rendkívül szigorú jogszabályi környezetben tevékenykednek, és kormányrendelet határozza meg az utazási irodák által alkalmazható általános szerződési feltételeket, és ugye az áremelés azt mondja ki, hogy indokolt esetben, mint például üzemanyagárváltozása, hatósági árváltozás, stb. Tehát ilyen esetekben az utazási iroda jogosult megemelni a részvételi díjat. Viszont van
itt két... megvan a százalék, nem?
Így van. Tehát van, mégpedig két korlát van, az egyik az ön által is említett százalék, hogy ez maximum a részvételi díj 8%-a lehet, illetve az út indulását megelőző 20 napon kívül lehet csak árat emelni. Nos, ebben az esetben, hogy az iroda megemeli az árat 20 napon kívül, és az emelés mértéke nem érje el a 8%-ot, az utas elállhat a szerződéstől, de csak bánatpénz megfizetése mellett. Ha viszont 20 napon belül történik az árnak az emelése, és meghaladná a 8%-ot, akkor az utas indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Viszont azt tudom elmondani, hogy azért, ha visszatekintek az elmúlt jó néhány évre, és azért volt néhány viszmör jellegű esemény így az utazási szakmában, azért az utazási irodák a végsőkig, hogy úgy fogalmazzak, húzzák az áremelésnek a kényszerét.
Említette az imént, hogy a charterjáratok, a nyári charterjáratoknak a foglalása az már korábban megtörtént. Ennek mi a menetrendje egyébként? Ilyenkor több utazási iroda közösen úgymond összeállnak, és úgy foglalják le ezeket a charterjáratokat, és nyilván, hogy itt már ugye megvannak ezek a rögzített árak, és majd ehhez kell még akkor ezek szerint alkalmazkodni a következő hetekben, vagy a következő időszakban.
Igen, tehát arra is van példa, amit ön említett, hogy van egy repülőgép, és mondjuk három utazási iroda megosztja egymás között a lefoglalható helyeket, de olyan is van nyilván a nagy utazásszervező cégek esetében, hogy önmaguk lefoglalnak egy gépet, vagy két gépet, vagy akár több gépet is.
Az egyébként már látszik, hogy hogyan alakulhatnak ezek a repülős foglalások a nyári szezonra. Hát most ugye május elején beszélgetünk, ilyenkor azért sokan már tervezik, vagy talán meg is tervezték, sőt, akár előleggel le is foglalták a nyári utazásokat. Az látszik, hogy nagyjából arányaiban hogyan alakulhatnak majd a repülős utak?
Amit most látunk, hogy az év első negyedévében, amely jellemzően az előfoglalási időszak, akkor ez egy nagyon jó előfoglalási akciókat adtak ki az utazási irodák, és ez nagyon jól sikerült. Az április és a május közepi tartó, ez egy másfél hónapos időszak, az minden évben az egy, ez egy ilyen, hogy így fogalmazok, egy csendes időszak. És aztán, ahogy közeledünk a május végéhez, és egész konkrétan az iskolának a végéhez, akkor indulnak be a foglalások. Tehát most jelen pillanatban, egy május legelején még nagyon, nagyon nehéz megítélni azt, hogy milyen szezon van előttünk, de az elmúlt jó néhány évben az a tapasztalatunk, hogy a magyar utasokban, meg egyáltalán az európai országok utasaiban is rendkívül nagy az utazási kedv, az utazási igény, úgyhogy mi abban bízunk, hogy egy jó szezon előtt fogunk
állni. De akkor az óhatatlan, amit elmondott, azt is jelenti, hogy azért az utazások, az utazási irodák számára is azért vannak kockázatok, vagy kockázati tényezők, hogy megvannak ezek az előzetes charterjárat foglalások, és aztán, hogy hogyan is alakul az utazók érdeklődése, hogy milyen számban foglalják ezeket a repülősi utakat, hát itt azért az utazási irodának lehet egy kockázata.
Az utazási irodáknak nagyon nagy kockázatuk van az utazás szervezés kapcsán. Egyrésztről valóban, amit ön mond, ha egy utazási iroda leköt mondjuk egy teljes repülőgépet, és a légitársaság felé azt a teljes gépet ki kell fizetni, függetlenül attól, hogy mondjuk 188-an ülnek azon a repülőgépen, vagy mondjuk 50-en ülnek. Tehát ugye ez egy kockázat. De tudok most megosztani egy tipikus esetet, hogy az utazási irodák ugye szerveznek tengeri hajóutakat. És például a hajótársaságok a Perzsöbölből induló hajóutakat most törölték. Mi történt? Az utazási iroda lekötötte, lefoglalta a csoport részére a légitársaságnál a repülőjáratot, és lefoglalta ugyebár a hajótársaságnál a kabinokat. A hajótársaság tájékoztatta az utazási irodát, hogy érthető módon nem indítja ugyebár ezeket a hajóutakat. És mi történt? Az utazási irodának, az utazási iroda visszakapta a pénzt a hajótársaságtól, de nem kapta vissza a pénzt a légitársaságtól. Tehát igen nagy kockázatot vállalnak az utazási irodák az utazások szervezése kapcsán.
Elképzelhető, hogy ugye most azért sok olyan történés volt, egyrészt a közel-keleti válsághelyzet, az Irán ellenindított katonai művelet, ami ugye a repülőgép forgalmat és a légi közlekedést is nagyon, nagyon is befolyásolta. Elképzelhető, hogy akár jöhet egy nagyobb vagy kisebb fajta átrendeződés turisztikai célpontokban is, hogy ahová könnyebb és olcsóbb lesz eljutni, az egyúttal népszerűbb is lesz. Szakértők már most jelzik, hogy a menetrendek átalakítása például izolálhat bizonyos turisztikai célpontokat, amik mondjuk korábban keresettek voltak, de ezt vagy objektív tényezők miatt kevésbé lehet majd megtenni ezeket az utakat, vagy esetleg az utazóknak az érdeklődése is változik, vagy egyszerűen kockázatosnak tartják, hogy mondjuk abba a régióba repüljenek, vagy utazzanak. Szóval lehet valami átrendeződés?
Nézze, a hírek napjainkban valóban annyira tele vannak ezzel a kerozénhiánnyal, hogy valóban az utasoktól nagyon sok érdeklődést kapunk, hogy merjenek-e egyáltalán foglalni, merjenek-e egyáltalán elindulni. És kétségtelen igaz az, hogy nagyon megnőtt az érdeklődés az európai úti célok iránt. Ha tengerparti nyaralásról beszélünk, akkor ugye a legközelebb lévő tengerpart a horvátországi Adria. Oda nagyon sokan, de mindig is nagyon-nagyon sok honfitársunk utazott, vagy ott van Olaszország, vagy Dél-Franciaország. Nagyon sok szakértővel beszélünk mi az elmúlt hetekben, és ez egy általános vélemény, hogy Európában kevésbé lesz érezhető a kerozinnak a hiánya, és valójában mondjuk én Törökországot, a görögországi szigeteket, Ciprust, Máltát, én ugyanúgy, tehát a mediterrán térség az ugyanúgy érthető az európai térségben.
Megmarad az érdeklődés ugyanúgy.
Így van.
Bár pontosan. Ugye Ciprust említette, és Ciprus kapcsán azért szintén voltak kérdőjelek, hogy mennyire lehet majd Ciprusra utazni.
Hogyne, így van. Abszolút, ez nagyon nagy téma volt az ECTA-ban, ez az Európai Utazási Irodai Szövetségeknek az Európai Mernyőszervezete, és ott is egy konferencián ez egy nagyon nagy, egy forró téma volt. De gyakorlatilag most úgy néz ki, mintha stabilizálódna a helyzet. Tehát egyébként nem csak Ciprus, hanem Törökország kapcsán is merült fel ez a kérdés. De hát ugye Törökország meg annyira egy első számú úti célja lett a magyaroknak, mert ugye rendkívül jó árértékarányú szolgáltatásokat nyújt. nyújtanak Törökországban, all-inclusive ellátással, úgyhogy árban ez így
tulajdonképpen lehetetlen. Nagyjából évek óta, most már hosszú évek óta ez a népszerűségi sor, vagy sorrend, hogy Görögország, Törökország ugye a repülős utak tekintetében, és akkor Olaszország, Horvátország, hát ott inkább nyilván a buszos vagy az autós utazások tekintetében. Nagyjából ez a magyar utazók számára továbbra is a népszerűségi csomag.
Abszolút, abszolút, így van. Törökország, Görögország, Horvátország, Olaszország, a honfitársaink legnagyobb számon oda mennek, de Spanyolország is egyre népszerűbb az utazók körében.
Ahol nem repülős utak vannak, például a közeli Horvátország, ahova azért hát ugye busszal vagy autóval jutnak el az utazók és a turisták, ott azért van szerepük az utazási irodáknak? Tehát azért többen foglalnak azért utazási irodákon keresztül szállást, mert hát ugye azt mondhatjuk, hogy az online térben vagy az interneten keresztül mondjuk egy horvátországi szállás, ráadásul, hogyha egy hosszabb ott tartózkodás van, és nem több utazási célpont, hát az viszonylag könnyen lefoglalható.
Ez így van. Tehát mind a belföldi turizmus kapcsán, mind a horvátországi turizmus kapcsán kisebb az utazási irodáknak a szerepe. De ahol már valóban repülőgépes utazásról van szó, vagy egy távoli egzotikus úti célról, ott azt látjuk, hogy a biztonság iránti igény rendkívül megerősödött az utazó közönségben. Ugye, hát nincs annyira messze tőlünk a COVID.
Igen.
És akkor azt láttuk, hogy nagyon-nagyon sokan, akik korábban maguknak szervezték az utazásukat, visszatértek az utazási irodákhoz.
Említettünk már veszélyessé váló régiókat az elmúlt hetek vagy hónapok történései nyomán. Ugye február végén indult az amerikai-izraeli katonai művelet Irán ellen, és a következő napokban össze is omlott a térségben a légi közlekedés, hiszen az öböl menti országokat is érte iráni dróntámadás, és olyan helyszíneket is, mint Dubaj, és talán arról érdemes azért kicsit részletesebben is beszélni, hogy mi is történik, vagy mi várható ott, mert tehát a magyar utazóknak egy kiemelt turisztikai célpontja Dubaj, és nem csak turisztikai célpont, hanem egy nagyon fontos átszállóhely is, például a Maldív-szigetek irányába, vagy irányából. Mit lehet mondani ezekről az utakról? Mondjuk talán ezeknek most éppen nem a szezonja következik, mert Dubajban ugye heteken belül, vagy már most is nagyon meleg az időjárás, vagy melegre fordul az időjárás, de hát azért az akár átszállás szempontjából is egy fontos helyszín Dubaj.
Dubaj rendkívül fontos, tehát ugye Dubaj légitársasága az Emirates Airlines, amely a világ egyik vezető légitársasága, rendkívül széleskörű útvonalházattal rendelkezik, úgyhogy valóban, amikor ez a közel-keleti válság kitört, akkor ez egy kemény munkát jelentett egyébként az utazási irodáknak. Egyrésztről, hogy az éppen valahol tartózkodó utasaik, akiknek számára az Emirates Airlines-ra foglaltak repülőjegyet, hogy hogyan hozzák haza Magyarországra, és ugyancsak nagyon nagy kihívás jelentett az, hogy a márciusi, áprilisi, májusi, májusban induló csoportokat hogyan indítsák el. Úgyhogy gyakorlatilag itt nagyon-nagyon gyorsan kellett reagálni, és a megoldás az volt, hogy alternatív járatokra foglalták át az irodák ezeket az utakat. Itt azt tudni kell, hogy itt a leginkább a nyertesei ennek a helyzetnek a kínai légitársaságok voltak. Ugye Budapestről hetente 21 közvetlen járat indul különböző kínai repülőterekre, úgyhogy a kínai járatok azok egy-két nap alatt teljesen tele lettek. Itt valóban gyorsan kellett dönteni, mert hát akkor az elején valóban nagyon sok bizonytalan hírt lehetett hallani Dubajról, hogy ott a repülőtér közébe is volt becsapódás. Úgyhogy ez lehetett megtenni, és hát valójában itt szeretném elmondani, hogy valóban ilyenkor van jelentősége annak, hogyha valaki különösen egy távoli úti cél esetében ugye utazási irodánál foglalja le az útját, hogy egy iroda azért több lehetőséggel rendelkezik. Tehát nagyon sok olyan utasnak is segítettünk, akik nem utazásnál foglalták le az útjukat, hanem
csak segítséget kértek,
felhívtak bennünket, hogy valahogy
egyébként
hozzuk őket haza.
Egyébként ilyenkor megvannak pontosan rögzítetten az utazási irodák jogszabályi kötelességei vagy kötelezettségei, hogy mi a teendő, mert ez meg aztán különösen, hát mondjuk egy háborús helyzet volt szinte, tehát itt ez még megfejelődik egyéb történésekkel is.
Ez abszolút ez így van, tehát mindig ezért szoktam azt mondani, hogy azok az utasok vannak a legnagyobb biztonságban, akik utazásirodán keresztül foglalnak, és nem azért, mert ugye én is utazásirodás vagyok, tehát valóban rendkívül szigorú jogszabályi környezetben tevékenykedünk, tehát például, hogyha van egy ilyen viszmajor helyzet, és az utas nem lehet azonnal elhozni valahonnan, akkor ott, tehát 3 éjszakát azt az utazásirodának kell vállalni azt a költséget például, és mindent meg kell tennie azt, hogy egy alternatív útvonalon haza tudja hozni.
Hát, de nyilván az alternatív útvonal is többletköltséget jelent az utazásirodának, tehát ez akkor tetézi azért az utazásirodának a költségeit.
Ez abszolút tetézi az utazásnak a költségeit, ez így van.
De akkor ez most egy ilyen kivételes időszak volt, ez a március-április az utazásirodák számára?
Ez egy nagyon-nagyon kemény időszak volt sok-sok fejfájással, de hát nyilván ez nagyon-nagyon fontos dolog egy utazásirodának, azt gondolom, hogy ne csak akkor legyen fontos az utas, amikor úgymond befizeti a részvételi díjat, hanem ne engedjük el a kezét és segítséget nyújtsunk a bajban is.
Talán ettől független az utasbiztosítások ügye, de azért az érdekes lehet, hogy például az adott utazáshoz megkötött biztosítás az mennyire és mire elegendő például ezekben az esetekben, ilyen válsághelyzetekben.
A következő a helyzet, hogy ugye, azt kell tudni, hogy a külügyminisztérium az besorolja az egyes országokat biztonság szempontjából. 4 kategória van, ugye ez a zöldtől megy a pirosig, a zöld, amikor a biztonságos, az az adott úti cél, utána jön a narancssárga, a sárga és a piros. Hát a pirosokat, az ma oda ne tessenek utazni egyáltalán. Tehát, hogyha egy ország átkerül a piros kategóriába.
De most akkor volt ilyen piros kategória hát volt az elmúlt ilyen, időszakban.
Volt ilyen, sőt, hát Dubaj maga is piros kategóriába került. Ugye ez is ez egy nagyon nagy kérdés volt egyébként, hogy ha az útvonal keresztül megy Dubajon, tehát ez átszállás történik. Igen,
Például a Maldív-szigetekre, ugye?
Például a Maldív-szigetekre, így van. De hát akár ázsiai országokba, tehát Indonéziába, Indokínába, amelyek ugye zöld kategóriában vannak. Hogy ekkor mi a megoldás. Most azt tudom elmondani, hogy a biztosítótársaságok különböző álláspontot alakítottak ki. Vannak olyan biztosítótársaságok, amelyek azt mondták, hogy ha Dubaj az átszálló pont piros kategóriában van, ennek ellenére az utas az biztosítottnak számít. Volt olyan, illetve van olyan biztosító társaság, viszont amelyik azt mondja, hogy nem biztosított ebben az esetben. Tehát akkor mindenképpen meg kell oldani azt, hogy ha ezt az utas így kívánja, meg ha az utazásnak ez a döntése, a legtöbb irodának ez volt a döntése, hogy alternatív útvonalat kell találni az utasok számára.
Én még maradva egy kicsit a biztosításoknál, és azért is hozom ezt még szóba, mert ha jól tudom, akkor épp a napokban volt a szlovákiai Trencsén-Teplicen a utazásirodák szövetségének a közgyűlése, és az egyik kiemelt téma éppen az utasbiztosítások kérdése volt. Miért is ilyen hangsúlyos és fontos ez, hogy egy ilyen közgyűlésen is ez egy külön panelbeszélgetésnek a témája legyen, és mire kell elsősorban mondjuk az ilyen válsághelyzetektől eltekintve, ma úgymond békeidőben mire érdemes figyelniük az utazóknak?
Igen, egy utazás kapcsán kétfajta biztosításról tudunk beszélni. Az egyik az útlemondási biztosítás. Ez az utazás megkezdését megelőző 1 napig van érvényben, és ez arra vonatkozik, hogyha az utas betegség, baleset miatt utazás képtelenné válik, és rendelkezik útlemondási biztosítással, akkor ne veszítse el az általa befizetett részvételi díjat. És ez bárkivel előfordulhat, és a családoknál meg különösen van egy kisgyerek, ott, de hát a felnőtteknél is, tehát bármi közbe jöhet. Tehát mindenkinek azt javasoljuk, és egyébként az utazásodák nagyon intenzíven ajánlják ezt az útlemondási biztosítást mindenkinek. Az utasbiztosítás pedig arra vonatkozik, amikor már megkezdődik az utazás, tehát az a külföldi tartózkodás időtartamára. Hát azt szokták mondani a biztosítótársaságok, hogy gyakorlatilag egy csésze kávé áráért irdatlan összegektől tud mentesülni, ugyebár az utazó.
Hát, hogy valami egészségügyi probléma,
hát
gondolom,
egy egészségügyi egy probléma miatt, tehát, hogy például mondjuk az Egyesült Államokban, ahol tudjuk jól, hogy a kórházi ellátás rendkívül magas összegeket tud elérni, hát most hallottam egy olyan összegről, hogy majdnem 60 millió forintot elért a kórházi ápolásnak a költsége. Egy házaspár Kínába ment megünnepelni a 30. házasság évfordulóját, fordulójukat. Első nap megérkeztek, lementek, ahogy lemennek a bárba, a hölgy megcsúszott a lépcsőn, mind a két bokáját eltörte, majdnem 20 millió forintos kár keletkezett. Tehát szóval nagyon-nagyon nem szabad spórolni az utasbiztosítással. Nyilván nagyon sokan azt szokták mondani, hogy a bankkártyájukhoz tartozik utasbiztosítás. Ez így rendben van, csak ilyenkor azt szoktam mindenkinek javasolni, hogy
nézze át, hogy mi is tartozik hozzá, ne érjek meglepetést. De akkor mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen akár ez az útlemondási biztosítás, vagy az utas biztosítás ma már nem is annyira kiegészítő termék egy adott utazáshoz, hanem egy opcionális kiegészítője az utazásnak? Az utazás szerves része kéne, hogy legyen?
Nagyon jól fogalmazott, az utazás szerves részének kellene lennie. Azért fogalmazok így, mert bizonyos jogszabályok miatt nem építhető be ez a két biztosítás az alap részvételi díjcsomagba.
De jellemzően azért sokan elhagyják még ezt, vagy nem veszik figyelembe? Mert valóban tényleg ezek nem olyan nagy tételek, legalábbis én is, amikor utazunk és kötünk utasbiztosítást, azok nem egy... az utazás összegéhez képest egy nagyon töredéke és elenyésző tétel, de sokan elengedik ezt a dolgot, és nem kötik meg.
Pozitív változás van egyértelműen. Tehát mondjuk 10 évvel ezelőtt a biztosítóktól azt hallottuk, hogy a külföldre utazóknak mindösszesen 30% a kötött biztosítás. Ez most már nagyon-nagyon jelentősen nő. Tehát nem vagyok teljesen tisztában a legutóbbi adattal, de mondjuk egy másfél év ezelőtt már ilyen 50%, 50-60% körüli utasbiztosítás.
Az is nagyon-nagyon csekély. Az utazásokhoz képest. Egyébként itt óhatatlanul, itt a utasbiztosításoknál három szereplő van, és három egymásra utalt szereplő van, tehát az utas, az utazásiroda és a biztosító, és nekik hármójuknak azért valamilyen módon egymásra utaltságban együtt kell működniük?
Ez abszolút így van, és azért be kell látni azt, hogy az utazásirodásoknak is, hogy egy ilyen műhelytitkot eláruljak, tehát mindig azt szoktuk mondani, hogy nekünk az alapvető érdekünk az, hogy az utas megkösse az utas biztosítását. Nyilván egyrészt az utas iránti felelősségtől is, de azért is, mert ha történik valami baj, azért nagyon sokszor az utas az utazásirodához fordul és segítséget kér, hogy járjunk el, ahol segítsünk őket a biztosító felé is. Úgyhogy mindenkinek ez az érdeke, hogy legyen utas biztosítás.
A nyári utazási szezon kezdetén vagy elején beszélgetünk, és talán érdemes egy kicsit kitekinteni az utazási piacra is, hogy milyen ez most Magyarországon, ha jól emlékszem, és talán mi is beszélgettünk már korábban arról, hogy a rendszerváltás idején a 90-es évek környékén, 90-es évek elején több mint 3000 iroda működött Magyarországon. Nyilván jó részük kis utazás szervező cég volt, akár kapuajakban, belső udvari lakásokban működő kis irodák. Azóta csökkent a számuk jelentősebben, hát fogalmazzunk úgy, hogy úgy letisztult a piac, vagy talán volt is egy koncentráció a magyarországi utazási irodák piacán?
Abszolút a koncentráció történt. Jelenleg körülbelül 1000 utazási vállalkozás van bejegyezve, de ezek közül nem működik mindegyik, mert azért a Covid-nak is volt egy olyan hatása, hogy néhány vállalkozás úgymond hibernálta magát, és nem mindenki vette vissza a tevékenységét. A koncentráció mindenképpen megfigyelhető. Ugye Magyarországon egy kétszintű utazási piacról tudunk beszélni. Egyrészt vannak a túroperátorok, akik ugye szervezik az utakat, ők az utaknak a gazdái, és vannak az utazás közvetítő cégek, akik értékesítik az utazás...
Ezek a kisebb vállalkozások, igen,
ők értékesítik az utazás szervezők által összeálltott programokat. Úgyhogy az utazás szervezők számában is azért tapasztalható egy csökkenés. Magyarországon most jelen pillanatban körülbelül 20 utazás szervező nagyobb cégről beszélünk.
Ilyetőnképpen olyan alvállalkozóknak tekinthetők, vagy ők az utazási irodához kapcsolódnak valamilyen formában, és azokat az utakat értékesítik, amit a nagy utazási irodák lefoglalnak.
Így van. Tehát a körülbelül 20 utazás szervezőnek a termékét értékesítik, így van, a alvállalkozóként valóban az utazás közvetítő kis cége.
Lehet még az utazási piacnak valamilyen, hát nem azt mondom, hogy illegális, de egy ilyen fekete szegmense, vagy feketén működő utazás szervezők, mondjuk gondolok itt arra, hogy leginkább talán az online térben, közösségi platformokon, közösségi felületeken, akikkel vigyázni kell?
Hát köszönöm ezt a kérdést, mert ez valóban így van. Tehát nagyon sokan azt mondják magukról, hogy ők utazási tanácsadók, és ahogy ön mondja, valóban az online térben működnek. Jellemzően külföldön élő honfitársainkról van szó. Jellemzően nem rendelkeznek szakképesítéssel. Azt mondják, hogy ők ott élnek, és ezért ismerik azt az adott piacot, és azt mondják, hogy ők utazási tanácsadók, azt mondják, hogy ők nem is szednek el pénzt az érdeklődőtől, hanem megmondják azt, hogy ebbe a szálldába készíts foglalást, erre a repülőjáratra vedd meg a repülőjegyedet. És alapvetően ez működhet is, ezt el kell mondanom. De azért egyszer-kétszerre azért láttunk már ezzel kapcsolatban olyan helyzetet, ami egy Seychellen működő iroda, és ez néhány évvel ezelőtt a sajtót is bejárt, egy bizonyos Laguna Travel. És berakta a nevébe az, hogy Travel. Tehát, ugye
hát
az
lehetett, igen, ennyit, hogy ilyen Tours vagy Travel, és akkor az talán hívogató lehet, vagy csalogató
abszolút,
lehet
így van.
Utazók számára.
Így van, és hát emlékeim szerint majdnem 300 millió forintos kárt szenvedtek el az utasok, és soha nem kapták vissza a pénzüket.
Itt egyébként az olcsó ár, vagy az ár lehet a hívogató ezeknél a szerveződéseknél? Tehát
igen,
ezzel csalogatják
igen,
elsősorban?
Igen, meg épp nemrégen láttam egy kutatást, hogy utazásiroda, vagy önálló szervezés. És az jött ki, hogy nem feltétlenül az ár az, ami leginkább motiválja az utazókat, hanem az önálló szervezésnek az élménye. Tehát, hogy mindenki szereti, úgymond, hogy összetudtam állítani saját magamnak, tehát a repülőjegyet, szállásfoglást, hogy mit nézzek meg.
Hát igen, az is már az utazáshoz kapcsolódó előzetes élmény.
Így van.
Van egyébként verseny, vagy mondhatni, hogy akár élesebb versenyhelyzet a magyarországi utazási piacon, vagy az utazási irodák között, különösen akár mondjuk, ha már az árakat említettük, van egyfajta árverseny is jelen ezen a piacon?
Én azt gondolom, hogy igen. Ez az elmúlt évben különösen jellemző volt, de hát jöttek ugye új szereplők a magyar piacra, de azt látom, hogy mostanra konszolidálódott. Azt gondolom, hogy ez a gazdaság élet minden területén így van, hogy egy idő után beállnak a keresett kínálati szempontok. Tehát valóban az előrészben ugye feltette azt a kérdést, hogy utazásirodák megosztanak-e helyeket repülőgépeken, és ez így van, tehát igyekeznek az utazásirodások a kereslet igényeihez szabni a kínálatot.
Ha már versenyről, versenyhelyzetről, meg árakról beszélünk, minthogyha az a korábbi években sokak által várt, vagy remélt, és egy kicsit talán meg is szokott last minute utazás, vagy voltak itt ugye különösen ultra last minute címen hirdetett utak, vagy utazási lehetőségek, mint hogyha ezeknek a száma csökkent volna az elmúlt években, vagy csak én nem vettem észre, vagy rosszul látom?
A COVID után eltűnt a last minute, abszolút. Viszont az elmúlt évben visszajött, mert akkor valóban egy túlkínálat volt a piacon, álláspontom szerint. Tehát ebben a helyzetben ugye mit tudnak csinálni az irodák, azért, hogy értékesíteni tudják a repülőgépen a helyeket, hiszen ahogy az imént említettem, független attól, hogy 188 utasul azon a repülőgépen, vagy csak 3, vagy 4, az utazásnak akkor is ki kell fizetni a teljes repülőgépet. Tehát ebben az esetben nincs más lehetőség, mint az, hogy akciókhoz folyamodjon.
Mondhatjuk azt azért, hogy a turisztikai szereplők körében is versenydul. Azért jutott ez eszembe, mert sokak szerint például ennek esett áldozatul tavaly nyáron az egyébként csak nem akkor már 40 éve működő Unitravel utazási iroda. Az utazási vállalkozás, ha jól emlékszem, valamikor tavaly nyár elején jelentette be, hogy befejezi a tevékenységét, és egy gyakorlatilag csődöt jelentett, és most éppen megnéztem, és akkor kiadtak egy közleményt, és ennek a közleménynek a végén az utazási iroda, az Unitravel úgy fogalmazott, hogy egész egyszerűen megölték az Unitravelt. Tehát ez egy kicsit drámaian hangzik, de azt is jelzi, hogy azért itt van egy, hát nem is azt mondom, hogy öldöklő verseny, de egy nagyon kemény verseny, vagy versenyhelyzet ezen a piacon.
Én ezt megerősítem, tehát nyilvánvalóan a verseny az erős, természetesen. Ez valóban az elmúlt, illetve két évvel ezelőtt megjelent egy nagy külföldi cég, és egy nagyon erős, egy tőkeerős cég jelent meg, és hát nyilvánvalóan volt arra kapacitása, anyagi kapacitása, hogy nyomottára
kontrol. Tehát akár még a saját vesztesége árán is.
Így van, abszolút. Hát ez azt gondolom, ez más szektorokban is előfordulhat ilyen, hogy valóban saját maga is veszteséget szenvedett el, de hát az anyaországban ugye egy nagyon-nagyon erős tőkeerős cégről van szó, és valóban ez történt, de mostanra én azért azt látom, ez kiegyenlítődött, így van, tehát ugye megismerték ők is a piacot, és úgy néz ki, hogy
hát az lehet, hogy akkor mondjuk a piacra való belépéshez kapcsolódott ez a, hogy abszolút megismerjék őt, és akkor úgy emlékszem, hogy akkor most nem említjük ennek az utazási cégnek a nevét, de mint hogyha egy agresszív marketing is társult volna ehhez, tehát nyilván meg akarták ismertetni magukat, és azt, hogy ők az utazási szerep a piacon most egy új szereplő.
Ez abszolút, ez nagyon jól látja, más országokban is ezt csinálták, ez volt a módszer. Most már ismertek, és még egyszer azt tudom mondani, hogy mint hogyha most beállt volna a kereset kínálat.
Érintőlegesen már beszéltünk arról, hogy voltak éppen az utazási irodáknak mi is a fő terepe, és azért ehhez kapcsolódóan talán arról is érdemes még egy kicsit részletesebben beszélni, hogy az utazási piac mennyiben alakult át, mert arra utaltunk már az imént, hogy az online internetes lehetőségek, hát az egyéni utazók számára is szélesre tárták a kapukat, akár egy tengerparti nyaralás, akár egy körutazás, hát viszonylag egyszerűen megszervezhető, hát tulajdonképpen, hogyha bármelyik légitársaságnak az oldalán repülőjegyet veszek, akkor rögtön utána ott van az, hogy autóbérlés, repülőtéri transfer, szállás lehetőségek, tehát szinte azon az oldalon fölkínálják azokat a lehetőségeket, amiket korábban hát egy utazási irodától várt el az ember, és egy utazási irodánál foglalt. De akkor jellemzően inkább, ahogy már utalt a beszélgetés első részében is erre, a távoli célok, vagy akár egy távoli országbeli, vagy több országot érintő körutazás a fő terepe az utazási irodának?
Én azt gondolom, hogy két fő termékcsomag van, amelyben az utazási irodáknak változatlanul nagyon nagy szerepük van. Egyrészt a tengerparti charteres nyaralások. Nagyon-nagyon sok család számára ez valóban egy kényelmes dolog, hogy felül a repülőgépre, ott, amikor megérkezik ott van a transfer, így van, ami elviszi a szádába, van telepített magyar nyelvű idegenvezető, tehát azoknál az embereknél, ahol még nem megy olyan jól az idegen nyelvvel való kommunikáció, ez nagy biztonságot ad. Meg ahol kisgyerekekkel utaznak, ott a idősebb korosztály, ott a biztonság nagyon-nagyon fontos tényező. Tehát ez az egyik fő terepe az utazási irodáknak. A másik pedig a kulturális körutazások. Uh-huh. És ott különösen...
De az akár itt Európában.
Akár itt Európában is, ahol azért lássuk be, hogy fel lehet persze készülni úti könyvekből, de azért meggyőződésem, hogy az úti könyvből való felolvasás nem fogja adni azt az élményt, mintha
van egy jó idegenvezető.
Mint egy felkészült, rendkívül nagy tudású, empatikus idegenvezető, tehát az nem lehet párba állítani. És visszatérve arra, hogy igen, tehát a távoli egzotikus úti célok, ahol mondjuk egy japán esetében, ahol esetleg még az utca nevek sem latin betűkkel vannak írva, ahol nehéz egy angolul kiválóan kommunikáló utazónak is a tájékozódás. Most ott egyértelműen a fontos szerepe van az utazási irodáknak, és itt szeretnék még annyi kiegészítést tenni, hogy itt nem csak a csoportos utazásokról kell beszélnünk, hanem hát egyéni utazásokról is. Tehát valaki azt mondja, hogy a párjával, vagy a családjával, vagy egy kis baráti társasággal szeretne elutazni valahova, és ők azt szeretnék, hogy minden előre nekik legyen megszervezve, és ha bármi probléma adódik, hiszen egy utazás során bármi előfordulhat, legyen valaki, akihez tudnak segítségért fordulni.
Tehát az utazási irodától ezt
az utazási irodától
abszolút
ezt foglalni. Nagyon, abszolút. Tehát ugye én is egy gyakorló utazásidás vagyok, tényleg a mi cégünknél, és ugye a bevételének az 50% az pontosan az ilyen jellegű egyéni igények kiszolgálásából adódik.
Van azért egy olyan utazói kör is, aki amúgy is ragaszkodik már mondjuk hosszú évek tapasztalatai alapján egy utazási irodához, meg eleve az utazási irodalántal szervezett úthoz, hosszú évek óta kötődik ehhez az irodához, akár még személyesen is az ottani munkatársakhoz, tehát vannak ilyen hosszú évek után is rendre mindig visszatérő utazók?
Abszolút, vannak ilyen lojális utasok, nevezük őket ugyebár törzsutasoknak.
Igen, törzsutas,
és igen, és hát az utazásirodáknak nagy szándéka az, hogy minél több ilyen törzsutassal rendelkeznek, és valóban személyes kapcsolatok alakulnak ki utas és az utazási tanácsadó között, amikor az utazási tanácsadó már pontosan tudja az utazónak az elvárását, hogy ő hol szeret ülni a repülőgépen, hogy a második sorban az ablak mellett szeret utazni, hogy milyen az étkezési elvárása, hogy ő milyen tengerpartot keres, hogy ő homokos vagy kavicsos tengerpartot, hogy a csendeset vagy inkább a mozgalmasat szereti. Szóval így van, mert ez nagyon-nagyon fontos, akkor elégedett az ügyfél, ha mi pontosan tudjuk az ügyfél igényét. Mert hogyha felmérjük az, hogy mi az ügyfélnek az igénye, annak megfelelően tudjuk teljesíteni a szolgáltatást, és akkor lesz elégedett az ügyfél.
Említette a tengerparti nyaralásokat, amik nyilván hát most ide nyári szezonra talán a legnépszerűbbek, és a charterjáratokat is, erről is beszéltünk már részletesebben, de itt például tud árban is nagyon versenyképes lenni, vagy kedvezőbb árat kínálni az utazási iroda éppen a charter foglalás miatt, mint hogyha mondjuk én magam szervezem a bármelyik fapados légitársaságnál is az utat?
Ez országonként változó, tehát vannak olyan úti célok, ahol igen, meg a lefoglalás időpontjától is függ. Tehát ugye azt gondolom, hogy a legtöbb utazó számára ismert, hogy mondjuk egy repülőjegyet minél korábban lefoglal valaki, annál kedvezőbb és annál olcsóbban tudja lefoglalni, de minél közelebb megyünk az indulás időpontjához, akkor bizony akár duplájára is nőhetnek az árak. Ezzel szemben az utazásirodánál ott egy kiegyenlített árazás van, tehát az a pontosan lehet kalkulálni.
Ha megnézzük az utazási irodák tevékenységét, azért az jutott az eszembe, hogy munkaerőben hogy állnak most szakmai utánpótlás tekintetében, hogy állnak az utazási irodák a pandémia idején, amikor hát gyakorlatilag beszakadt az utazási piac. Nyilván akkor sokan váltottak, vagy váltani kényszerültek. Például, ha jól emlékszem, ugye szóba kerültek már az idegenvezetők, hát az idegenvezetői szakma szinte lenullázódott abban az időszakban. Sikerült azért visszapótolni az akkor elvesztett munkaerőt, vagy az akkor elvesztett kollégákat?
Igen, hát a Covid-nak valóban volt egy ilyen rendkívül fájdalmas következménye, hogy nagyon sok kollégát elveszítettünk, akár az utazásirodák, akár az idegenvezetők. Hogy ilyet tudjak mondani, hogy nagyon sok idegenvezető elment például a BKV ellenőrnek, és például külföldi turistáktól lehetett azt hallani, hogy ilyen fantasztikus ellenőrök, mint amit a budapesti metró kijáratoknál, hogy több nyelven beszélnek idegenek.
És a külföldiekkel is tudnak kommunikálni.
És kommunikálnak, hogy ilyen még nem is volt. Szóval visszatérve a kérdésére, hogy mostanra azért valamilyen szinten normalizálódott a helyzet, de azért ez még mindig egy nehéz dolog, különösen azért, mert ugye azt is tudom, hogy azok az egyetemek, ahol turizmus tanszékek is vannak, ott a Covid utáni időszakban nagyon-nagyon lecsökkent a jelentkezőknek a létszáma. Igen. Ami nagyon örvendetes dolog, hogy most arra ez is normalizálódott. Tehát,
igen, mert azelőtt tulajdonképpen a top 10, sőt, hát a top 5-ben volt a abszolút, turizmus vendéglátás szakasz a legnépszerűbb felsőoktatási szakirány, vagy továbbtanulási szakirány volt, és akkor azért voltak itt hullámhegyek, hullámvölgyek.
Persze, hát el tudom képzelni azt, hogy a szülők azt mondták a gyerekeiknek, hogy édesfiam, ne menj iroda, mert ez egy milyen
kiszámíthatatlan
terület. De éppen, tehát már tavaly hallottam az egyetemekről, hogy ismét előkelő helyen van a jelentkezéseknek a száma.
Hát talán tényleg leginkább a turizmus szenvedte meg annak idején a pandémiát, aztán hát szinte rögvest azután jött az orosz-ukrán háború, nyilván ez is nagyon befolyásolta. Például a beutazó turizmust, amiben nem is tudom, mennyire van hangsúlyos szerepe az utazási irodáknak.
Abszolút, tehát az utazási irodáknak egy fő tevékenysége ugyanúgy a beutaztatás, annak ellenére, hogy mondjuk például Budapest esetében, amely Magyarországnak természetesen az első számú attrakciója, ide nagyon sokan egyénileg el tudnak érkezni. Tehát ahogy mi magyarok mondjuk elmegyünk Rómába, Párizsba, Londonba, lefoglaljuk a repülőjét saját magunk, meg szállást tudunk foglalni, ugyanúgy a külföldiek is ugye egy budapesti városlátogatást az könnyen meg tudnak maguknak szervezni. És hát Budapest tele van, tehát Budapest rendkívül népszerű a külföldiek körében. Hát ugye jelen pillanatban ugye már évek óta ugye arról beszélünk, hogy sok turista van, de most már nem a mennyiséget kellene növelni, hanem ugyebár a minőséget. Már bocsánat, hogy így fogalmaztam, hogy ne csak ugye a buli turisták jöjjenek Budapestre, hanem a magasabb költésű vendégek is.
Igen, igen. Mi az, amivel egyébként a turisztikai piacon leginkább népszerűsíthető Magyarország, Budapest, vagy akár a balatoni régió? Ugye mindig voltak ilyen különböző szlogenek, hogy a fürdők, termálvizek, gasztronómia, vagy ez így együtt összesen? Vagy mi lehet az a marketing stratégia, akár egy utazási iroda részéről is?
Én azt gondolom, hogy amiket itt elmondott, ez mindig az. Budapest első számú attrakció az utazók számára. Nagyon sok külföldi turistától, meg külföldi barátoktól, ismerősötől halljuk azt, hogy Budapest építészete az lenyűgöző. Tehát nagyon-nagyon sokan jönnek Budapestre ezért. Aztán, ahogy amit ön is mondta, a fürdőkultúránk, és szerencsére ez nem csak ugye Budapestet érinti, hanem vidéki fürdőket is. A gasztronómia, ami nyilvánvalóan ne csak a gulyásról szóljon, meg a hagyományos magyar konyháról, ami persze személy szerint az a véleményem, hogy az egyik legjobb a világon, de hát ugye nagyon sok fine dining éttermünk van már, és nem csak Budapesten, hanem országszerte. De a romkocsmák, itt egy kis ellentmondásba leszek önmagammal, de hát az is egy kuriózum valójában. Aztán ne feledkezzünk azért el a fenntarthatóságról sem. Sok országban ez nagyon fontos és vonzó utazási mód tud lenni. Egy jó vasúthálózattal, kiváló kerékpárutakkal nagyon sok turistát tudnak vonzani, hiszen ugye a fenntarthatóság, a zöld turizmus az egyre fontosabb üzenet manapság a világturizmusában.
A fenntarthatóság kapcsán azért az jutott az eszembe, hogy most az elmúlt időszakban egyre többet hallani, olvasni a tömegturizmusról, vagy a túlturizmusról európai nagyvárosokban, de mondjuk népszerű üdülőhelyeken, vagy fürdőhelyeken is. És hát azért is érdemes erről talán egy kicsit még beszélnünk, mert ennek révén igencsak romlik az utazási élmény. Változtathatnak ezen például különféle korlátozó intézkedések. Láthattuk, hogy például Barcelonában, Velencében, a Görög-szigetek némelyikén is már bevezettek bizonyos korlátozó intézkedéseket. Szóval mennyire fenyegető ez a túlturizmus, és mennyiben alakíthatja át az utazási célpontokat? Vagy azért az emberek többsége mégiscsak Rómába, Párizsba, Prágába akar menni, meg egy Görög-szigetre nyáron?
Ez egyik legbonyolultabb kérdés, amit most feltett, ugyanis valóban így van, ez a túlturizmus, ez egy kihívás, mert nem csak a lakosságnak nem jó, hanem, ahogy ön mondja, annak a városnak az élvezhetősége is nem jó az utazó számára. Tehát például én is most voltam nemrégen Amalfiban, egyszerűen élvezhetetlen volt, mert egyszerűen tele volt turistával. És hogy lehet ezzel kapcsolatban tenni valamit? Valóban, tehát ön is említette Barcelona, Amsterdam, Dubrovnik, tehát több helyen is a helyi hatóságok igyekeztek intézkedéseket hozni, de úgy látszik, hogy nem járnak sikerrel. Tehát ezek annyira népszerű úti célok, hogy a turisták oda akarnak menni, és
hát, látni akarják. Ki lehet talán védeni időpontok keresésével, tehát hogy ne azokban a főszezonokban menjen az ember ezekre a helyekre, amikor véletlenül legtöbb turista oda igyekszik. De hát lehetett, én olvastam arról, hogy érdemes lenne úgymond alternatív célpontokat, vagy lehetőségeket is fellelni. Érdemes ebben gondolkozni, vagy ezeket népszerűsíteniük akár az utazási irodáknak, mert az jutott ennek kapcsán eszembe, hogy mondjuk a lengyelországi Gdansk az gyönyörű, de hát nem könnyű mondjuk Rimini helyet ajánlani az utasoknak például júliusban, amikor az Adriai tenger mondjuk 26-27 fokos, a Balti tenger meg 18.
Igen, ez is egy nagyon-nagyon fontos kérdés, amit most felvetett, mert Egyrészt az a válaszom, hogy egyetértek önnel, tehát hogyha valaki a tengerpartra szeretne menni, akkor valóban az északi tengerbe valószínű, hogy nem fog tudni a fél órán keresztül fürdeni.
Hát nem annyira hivogató.
Nem annyira hivogató, ám bár az is igaz, ugye megjelent egy új fogalom, a coolcation, ami a cool, vagyis a hűvös, és igen, a vakációnak ugye az összevonásából keretkezett, és azért különösen az idősebb korosztály esetében, vagy azok esetében, akik nehezebben bírják a nyári forrosságot, egyre több ilyen megkeresés érkezik az utazásirodákhoz, hogy ajánljunk nekik valamit a nyári időszakra, és igen, ilyenkor...
Tehát akkor van ennek terepe.
Ilyenkor van, tehát, és valóban például az ön által említett Gdansk, Lengyelország, Norvégia, Finnország, Svédország, Skócia, Írország, de ez megint nem a tengerparti nyaralásról szól természetesen, hanem egy kulturális körutazásról.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke volt a vendégünk itt az Arénában. A műsor elkészítésében Erdei Tamás főszerkesztő vett részt, én Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm, hogy velünk tartottak.